amin szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 25. fejezetében, a 14. verstől a 30. versig. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Istenünk szent lelket egyet számunkra, érthetővé is a meghallgatott igét, gyertek, felejünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk az igédért, amit adsz most nekünk, hogy bepillantást nyerhetünk a te tervedbe, a te gondolataidba általa. Köszönjük, drága Urunk, hogy annyi mindent ránk bíztál ezen a vasárnapon is. Adtad az életünket, adtál erőt, hogy eljöhettünk a te házadba. Te adsz, Urunk, figyelmet is, hiszük, hogy magunkra tudjuk értelmezni ennek az igének az üzenetét. Köszönjük, hogy kérhetünk szent lelket, hogy elevenítsen meg bennünket, hogy vezessen új utakra, a te utaidra, ahol félelem nélkül neked szolgálva járhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád tartozhatunk, és ezt te akarod munkálni bennünk, és kérünk is, hogy munkáld a hitet, a még nagyobb odaszánást a te dicsőségedre. Amen. A bűnbocsájtó ügyét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsájtja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Isten igéjének hallgatására készülve a már megkezdett 229. dicséretünk 3. versét énekeljük: Szent lelkedet töltsd ránk ki. Istenünknek az az igéje, amelynek alapján Szent Lelkének segítségével üzenetét kívánom hirdetni, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban. Tulajdonképpen az egész példázatot fogom magyarázni, de a 29. verset emelem ki, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. Kedves testvéreim, Máté evangéliuma szerint közeledünk a nagy hét eseményeihez. Nem sokára elérkezik Jézus Krisztus megáldoztatásának a napja, és nagyon kevés az idő, amit még a tanítványaival fog tölteni, és ezekben a példázatokban, amiket most hallhatunk vasárnapról vasárnapra, felkészíti őket arra az időre, amikor már nem lesz velük. Egy gazda, aki bizonytalan időre elutazik, és a szolgákra bízza a vagyonát, 3 szolgát rendel maga elé, akik megkapják az 5, 3 és 1 talentumot. Ez nem kicsi összeg volt, írás magyarázók azt mondják, hogy hát egy talentum olyan 43-44 kilogrammnyi ezüst, át lehet számolni a mai árfolyamra, hogy az bizony több millió forintot jelent, és egyes számítások szerint Julius Cézár hadseregében egy légionáriusnak körülbelül 26 év alatt jött össze egy talentumnyi fizetés, hogyha össze tudta rakni. Tehát nem kis összeg, amit a gazda erre a 3 szolgájára rábízott, hogy gazdálkodjanak vele. Bár itt a példázatban ez konkrétan nincs kimondva az elején, hogy mit várt el a gazda, az van kimondva, hogy rájuk bízta. Tehát nagy megtiszteltetés ez a rájuk bízás, hiszen valószínű, hogy nem csak 3 szolgája volt, és tudniuk kellett, hogy amikor a gazda visszajön, el kell, hogy számoljanak vele. Az első 2 azonnal munkához látott, vállalkozásba kezdett, Károlyi fordítás szerint kereskedni kezdett, a 3. pedig elásta. Hosszú idő múlva jött haza újra a gazda, tehát volt idejük, gazdálkodni, és annak, aki elásta, lett volna ideje arra, hogy meggondolja magát, hogy még visszaássa, és elkezdjen vele munkálkodni. De amikor a gazda visszajött, akkor az már a számadásnak volt az ideje, és a gazda jutalmazza a hűségeseket, de megbünteti a lustát. De miről szól ez a példázat, hogyan is szól ez nekünk? Még inkább talán így kellene ezt kérdezni, hogy kiről szól ez a példázat. Előttünk van legfőképpen az adakozó Isten, aki ránk hagyta a vagyonát, és nem keveset, egyikünkre sem keveset. És nem mindegy, hogy azzal, amit az Isten ránk bízott, mit teszünk. Jézus elmegy majd, a tanítványok egyedül maradnak, de tovább kell vinniük, amit kaptak, és ehhez mindent megkaptak az Istentől. Hiszen utána jön majd pünkösd, és az Isten szent lelke is kitöltetik rájuk. Ez a legdrágább kincs, mint ahogyan múlt vasárnap szólt erről az ige, a kincs, ami által ég, az az olajmécses, és egy olyan kincs, a Szentlélek, amit mi nem adhatunk át senkinek sem, mert nincs a mi hatalmunkba. Isten ajándéka, Isten adja. Tehát a gazda itt a vagyonát bízza a szolgákra, a legfőbb értékét. És tudhatom, hogy az én gazdám, az Isten a legfőbb értékét rám bízta. És nem az enyém, se az életem, se semmi más, mert alávetett ember vagyok. Úgy írta itt az ige, hogy amije volt, azt átadta. Tehát érthetetlen ez a nagy bizalom a gazda részéről, és érthetetlen sokszor ez a nagy bizalom az Isten részéről az ember felé, hogy mindenét az Isten ránk bízta, amije volt, hiszen miközben a gazda távol van, minden megtörténhetik. Mint ahogyan körbenézünk a világban, azt látjuk, hogy annyi minden megtörténik, annyi istentelenség, annyi rossz, annyi fájdalom, annyi szenvedés. És sokan fel is teszik a kérdést, hogy hol van akkor az Isten? Hogyha ennyi rossz megtörténik, akkor nincs is Isten, aki kézbe tartja ezt a világot? De bizony, az Isten itt van, És az igéből tudhatjuk, hogy igen, ajándékai által itt van, Szent Lelke által itt van. És ha körbenézünk, lehetne szemünk arra, hogy mennyi jelenlétét adja ajándékaiban, mennyire megmutatja jelenlétét az ajándékaiban. És jó esetben tudom is ezt, és tudatosul is ez bennem, hogy minden az én Uram tulajdona, és feléje tartozom elszámolással. És itt nem az a lényeg, hogy nekem mi a jó, vagy én mit akarok az életemmel, hanem az, hogy a gazdám mit akar. Pál apostol megtérése után rögtön ezt kérdezi, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És igazából mi is mindent így kapunk a mi Urunktól, nem a tulajdonunk, nem mi birtokoljuk, még az életünket sem. Mit van, amit nem kaptál volna, és ha kaptad, akkor meg mit dicsekszel vele? És nem csak, hogy sokat kaptunk, hanem, hogy mindent kaptunk, és mindennel elszámolni tartozunk az Isten felé. És a mindenben ott van az egész életünk, az örök élet is, a legfőbb ajándék Jézus Krisztus által. Benne van a teljes időnk, képességeink, az erőnk, a tehetségünk, minden benne van. És a hívő ember ezt nem gondolhatja sohasem másként. És hogyha Istentől kaptam, akkor céllal kaptam. És ez Istennek a célja, nem az enyém. És akkor ismerem fel igazán a célt, hogy mire kaptam akár csak a mai napot is, vagy mire kaptam azt a pénzt, vagy mire kaptam azt az erőt, vagy azt a tehetséget, hogyha odafigyelek, hogy a megbízom kicsoda. Ha azonosulok a megbízom szándékával, akkor tudok jól szolgálni neki. Ugye a harmadik ember, aki elásta azt az egy talentumot, rosszul ismerte a gazdát. Egész furcsa dolgokat mond róla, mint a másik kettő nem gondol ilyet, és ezért szolgál örömmel, ő pedig félre ismeri. Tehát, hogyha felismerem azt, hogy mit miért kaptam, akkor tudok jól szolgálni. Igaz ugyan, hogy itt a gazdával nem lehettek folyamatos kapcsolatba, de úgy élhetnek, és mi is úgy élhetünk, hogy várjuk őt vissza. És lelke által megvan a kapcsolat is. És olyan jó lenne hűségesen ebben a folyamatos várakozásban szolgálni neki, és hogyha nem lenne kérdéses az, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten, vagy visszajön, vagy nem jön vissza, mert bármikor visszajöhet, és nekem mindig készen kellene lenni az Isten elé állni. Tehát nem lazíthatok, hanem úgy napra készen kell legyek, hogy mindig elszámolhassak vele. Az ember életében nincsenek olyan napok, hogy na most én itt szabad napot tartok, vagy szabadságra megyek, hanem ugyanúgy az Isten szolgája vagyok a szabadság ideje alatt is, akkor is, amikor a munkahelyemen dolgozom, vagy a családomat látom el. Akkor is az Isten előtt vagyok, amikor úgymond nem érzem az ő jelenlétét. Hűségben és szolgálatban Jézus Krisztus a példánk, ő elvégezte azt a munkát, amit az Isten rábízott, ő az egész életét odaáldozta, értünk, hűséges volt ebben, egészen kereszthalálig, tehát maximálisan mindent beleadott, és akkor tudunk mi is jól és hűséggel szolgálni, hogyha mi is így cselekszünk, tehát nem immel, ámmal végezzük, hanem Szentlélek által lelkesen, és a legtöbbet kihozva az ajándékainkból. Nem magunknak szolgálunk, hanem Urunknak, és ezért övé a dicsőség érte. Az Isten országát építhetjük, és ez nagy felelősség, nagy lehetőség, igen-igen nagy megbízatás. Aztán arról is szól ez a példázat, hogy mindenki kap valamit, és a gazda nagyon bölcsen szétosztja, hogy ki mennyit kap, mert jól ismeri a szolgáit, és aszerint dönt. Az Isten, korlátlan Úr, úgy dönt, ahogy akar. Megajándékoz minket talentumokkal, kinek többet, kinek kevesebbet ad, olyan nincsen, hogy valakinek semmit sem. Mint amikor mi egy családi kirándulásnál kiosztjuk a táskákat, ugye a kisgyerekre nem fogjuk a nagyobbat tenni, ő kapja a legkisebbet. Aki idősebb, erősebb, az kapja a nagyobb hátizsákot, mindenki erejéhez mérten. Ez lelkileg is így van, hogy van, akire az Isten azt bízza, hogy igazgassa a családját, van, akire azt bízza, hogy egy munkahelyet igazgasson, vagy egy gyülekezetet igazgasson, van, aki jól ért ahhoz, hogy segítsen, tud vigasztaló, bátorító mondatokat mondani, van, aki tud csendben hallgatni, ez is nagy ajándék, és igazából nem azon van itt a hangsúly, hogy ki mit kap, vagy mennyit kap, hanem hogy amit kapott, azt forgassa, használja. És mi nem szólhatunk bele abba, hogy én mennyit kaptam, vagy a másik mennyit kapott, tehát nem lehet cserebberélni, egyet lehet, hogy elfogadni, hálásan, alázattal, hogy az Isten ezt jobban tudja, mint én, és úgy van jól, ahogy van, tehát nem kell átsingozni a másik ember lehetőségeire, mert azt vegyük észre, hogy mi milyen sokat kaptunk az Istentől. Jézus kiigazítja Pétert, amikor arra kérdez rá, hogy hát Jánossal mi lesz ott a végén az egyik evangéliumban. Az ő dolga, hogy hűséggel kövesse Jézust. Tehát mindenki nagy összeget kapott, ez nem kevés, az egy talentum. Felismerhetem háladással, hogy mit kaptam, és hogy pontosan mire kaptam. Szolgálni lehet, szolgálni kell, és az életünknek egyáltalán ez ad értelmet, hogy elkezdünk gazdálkodni a ránk bízottakkal. Hogyha keveset kaptam, akkor azzal a kevéssel, hogyha sokat, akkor azzal. Ha keveset kaptam, legalábbis én így állapítom meg, az nem ment fel a szolgálat alól. Kicsiben is éppen olyan hűségeseknek kell lennünk, mint a nagyban. 2 hete a gyülekezetben idősek napközis hete volt. Az volt az egész hétnek a központi témája, hogy idősek hivatása. Minden nap arról beszélgettünk, hogy mi az az ajándék, mi az, amit vár tőlünk az Isten, és hát ilyenek jöttek szóba, hogy az életünkkel példát adni, hogy bátorítani, hiszen az idősek annyi mindent már átéltek, és ebben bátoríthatják a fiatalokat. Tehetnek bizonságot az életükről. Hiszen ott van az imádság szolgálata, hogy bizony ez egy olyan szolgálat, olyan lehetőség, hogy bele se gondolunk, és ehhez nem kell nagy erő, meg nem kell sok idő, meg nem kell hely, különleges helyszín, tehát lehet gyakorolni. Tehát Isten nagyon sok mindent ránk bízott, és ha ma úgy ébredek, hogy ma kevesebb az erőm, mert ez a nagy meleg kiszívta, akkor azzal a kevéssel gazdálkodjak. Azt a keveset is állítsam az Isten szolgálatába. Tehát ne a jobb időkre várjak, hogy majd enyhül, majd később több időm lesz, hanem kezdjek el szolgálni, és növekedhetünk minden nap a szeretetben, a megbocsájtásban, az ismeretben, a szent életben, és amikor ez nem történik meg, akkor az elvesztegetett idő. Justinus egyházatja szerint az igét kaptuk, és azt hirdessük, és lelkeket mentsünk, tehát az van legfőképpen ránk bízva, ez így is igaz. Isten ajándékai minket köteleznek, hogy munkálkodjunk, amíg tart a ma. Aztán ez a példázat felelősségről, kockázatról is szól. Megvalom alapjaiban én olyan ember vagyok, aki nem nagyon bízom a bankokban, tehát nem szívesen viszem el a pénzemet egyik bankba sem, pláne amikor látom, hogy mennyit kamatozik itt a pénzváltók asztala a példázatban a bank, mert számomra ez valahogy kockázatos. Azt gondolom, hogy az a biztos, hogyha én azt otthon tartom, de igazából hát az ige szerint ez mégiscsak rossz befektetés, a legrosszabb, mert hogyha nem merem elengedni, akkor az miről is szól? A leginkább bizalmatlanságról, meg hitetlenségről, meg félelemről. Calvin János, amikor ezt a példázatot magyarázta, akkor párhuzamot is látott a gazdasági és a hitélet között, mint ahogy valójában meg is van, minden országot végig lehet nézni, hogy megvan ez a párhuzam, hogy Genfbe merték a pénzt használni, forgatni, jó dolgokba befektetni, és hát látjuk, hogy ma is virágzik az ország. Életünk a Krisztusra való várakozásnak az ideje, és azt nem tölthetjük passzivitásban, hanem éppen úgy, hogy forgatjuk, használjuk az ajándékokat naponként bátran, bizalommal, hozzá kezdhetnénk a munkánkhoz, és nem kellene görcsösen ragaszkodnunk ahhoz, amink van, meg a jól bevett életformánkhoz, hogy hát nekem ez így pont jó, hanem merjünk kimozdulni. Félelemből nem tudunk szolgálni, ha folyton azon görcsölök, hogy valamit elrontok, akkor bele se kezdek, ha nem bízom igazán az én Uramban, akkor hitéletünk is csak egy helybe fog topogni. Ez így nem jó. A hit azt jelenti, hogy rábízom Istenre magamat, sokszor sötétbe ugrás, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap, de azt mindig tudhatom, hogy a holnapot is Isten tartja kezében, és ez a legbiztosabb. Tehát kezdjünk el az Istennek élni, és ne arra nézzünk, amit nem kaptunk, ne arra, ami nincs, mert nekünk nem versenyeznünk kell egymással, semmiben sem, hanem cselekedni. Még nem késő előásni azt, amit kaptunk, és elkezdeni vele szolgálni. Aztán harmadikként, vagy következő pontként az ítéletről is szól ez a példázat, hogy a végén nem marad el az elszámolás, mert hát Isten a gazda visszajön, és az életünk végén lesz ítélet. Ezt egyikünk sem fogja elkerülni, és éppen ezért nem vehetjük félváról, mert úgy írja az ige, hogy mindegyikünknek meg kell állnunk Krisztus ítélőszéke előtt, a gazda számoltat el, és az ő kegyelmében bízhatunk. Ő ajándékozott nekünk talentumokat, ő tudja, hogy kinek miért annyit, ő a bölcs gazda, akit viszont mi nem kérhetünk számon, hanem az ajándéka kötelez, ha még nagyobb odaszánásra, erőfeszítésre, és mi nem számoltathatjuk el a gazdát. A harmadik szolga veszi erre a bátorságot, és visszaszól a gazdának, szemére veti szigorát, keménységét, hogy még ott is hasznot akar húzni, ahol semmit sem vetett, és úgy tűnik, hogy fél a gazdától. Lehet, hogy a mai ember számára szimpatikus ez a bátorság, hogy mer lázadni, és nem a másik zsebére akar dolgozni, de úgy szeretném ezt aláhúzni, hogy ez nem bátorság, hanem inkább botorság, balgaság, mert Isten előtt mi nem állhatunk meg így. Tehát nem szólhatunk vissza neki. Ez az ember azért nem munkálkodott, mert elégedetlen az Urával, és csak önmagát akarja igazolni. Valljuk be őszintén, sokszor mi így állunk az Isten elé, hogy csak önmagunkat akarjuk igazolni, hogy ezért meg azért nem tettem. Itt is előjön az a gondolat, hogy igazából nem a birtoklás jelenti az igazi örömet, hanem az jelenti az igazi örömet, hogyha használom a rám bízottakat. Itt ez a harmadik szinte semmit nem értett meg a gazdából, és van úgy, hogy mi is így megrekedünk, és görcsösen azt szorongatjuk, amit az Isten ránk bízott. Úgyis mondja itt az ige, hogy elássuk, hogy biztosan meglegyen, és közben pedig elveszítjük az igazi értéket, hogy szolgálhatunk. Hiszen jutalmunk az, hogy tehetjük, hogy munkatársai lehetünk az Istennek, ez kitüntetés, hogy az életünk ideje nem csupán kifolyik a kezünk közül, hanem betelik, tehát van értelme az életünknek, és gyűjthetünk örökkévaló kincseket a mennyben. Bár lehet, hogy valaki erre legyint, és azt mondja, hogy hát ezek emberi mértékkel nézve semmi korszakalkotót nem jelentenek, de mégis az Isten előtt kedves a neki való szolgálat, ugye az ige összességében lehet azt mondani, hogy még egy pohár víz is szolgálat, ha oda tudom adni, vagy még egy helyén mondott mondat vagy szó is kedves az Istennek. És magunkat büntetjük meg, hogyha nem Istennek szolgálva élünk, és hogyha nem akarunk szolgálni az Istennek, az is benne van ebben a példázatban, hogy elveheti tőlünk, amit adott. Tehát neki ehhez is joga van, hogy azt mondja, hogy hát nem éltél vele, akkor vissza. Viszont amit használunk, az kamatozik. És ez lelki dolgokra is igaz, hogy kamatozik. Hogy egyszer Isten előtt megállunk, akár úgy, hogy a földi életünk végén a halálunkkor, akár úgy, és ezt nem tudjuk, hogy hogy lesz, vagy hogy nem lesz, akár úgy, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat, és azon a napon, hát végig fog pörögni az egész életünk, a szavaink, amiket kimondtunk, meg amiket nem is mondtunk ki, meg az indulataink is napvilágra jönnek, és az ítéletben benne lesz utána a jutalom is, meg az elmarasztalás is. A gazda jutalmaz, bárcsak a jutalomba lehetne részünk. Pontosan nem tudjuk ennek se a napját, se az óráját, hogy mikor fog bekövetkezni. Vannak, akik itt legyintenek, hogy hát akkor ez nem is így lesz, meg nem is lesz, de mi bízhatunk a mi Urunkban, hogy sokszor megígérte nekünk, hogy igen, vissza fog jönni. És jutalom az üdvösség, jutalom az örök együttlét az ünnepi lakomán, az Isten országában. És a gazda azt látjuk, hogy az ő jutalmazásában is bőkezű, hiszen alapvetően a szolga nem érdemelne jutalmat, hiszen ez volt a kötelessége. Tudhatjuk, hogy igen, Isten Jézus Krisztusért részesévé tesz az ő országának, és ott az ígéret, hogy tesz minket királyokká, papokká, és erről is példabeszédek szólnak, hogy az Isten milyen mennyei dicsőséggel, lakomával vár bennünket, bárcsak ennek lehetnénk a részesei. Amen. Isten igéjére válaszként, imádságos szívvel a 466. dicséretünknek énekeljük a második versét. A második vers így kezdődik, szívemet töltse be, kegyelmed ereje. Köszönjük, drága Urunk, hogy rád tekinthetünk hittel, hiszen az is a te ajándékod. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk rád, mint hatalmas Úrra, mint mennyei gazdánkra, aki mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre való. Áldunk és magasztalunk, hogy Jézus Krisztusban van az örök életünknek is a záloga. Áldunk a földi életért, áldunk a napokért, amiket adsz nekünk. Áldunk a lehetőségeinkért. Urunk, bocsásd meg, amikor csak magunknak élünk, és nem veszük észre, hogy mindent tőled kaptunk. Bocsásd meg, amikor nem vagyunk hálásak neked, hanem panaszkodunk, vagy méricskélünk, vagy aggodalmaskodunk, vagy éppen lekicsinyeljük az ajándékaidat. Urunk, taníts meg azzal, amit nekünk adtál, jól szolgálni hűséggel a te dicsőségedre. Nyisd meg a szemünket, hogy minden napunkban észrevegyük ezeket az elkészített jó cselekedeteket, elkészített lehetőségeket. Köszönjük, hogy a jutalom az nem azért van, mert mi valamit is tettünk, hanem az is kegyelmedből, Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy általa van bemenetelünk örökkévaló országodba. Általa van ott fehér ruhánk, a bűneink bocsánata, és általa készíted el nekünk a mennyei koronánkat is. Urunk, könyörülj, hogy tudjunk így élni, tudjunk a kis dolgokban is hűséggel lenni, hogy ránk bízhass nagyobbakat. Urunk, eléd visszük a betegeket, a nehézben levőket, könyörülj rajtuk, és te sokszorozd meg az ő lelki erejüket, állj ott velük, hogy megérezzék jóságodat és kegyelmedet, gyógyító hatalmadat is. Kérünk, Urunk, a szomorkodókért, hogy vigasztald őket. Kérünk, Urunk, azokért, akik nyaralnak, hogy adj nekik pihenést, felüdülést. Köszönjük az elmúlt gyülekezeti heteket. Köszönjük, hogy épségben visszajöttek az autóbuszról a testvéreink Erdélyből. És köszönjük, hogy a következendő heteinket is rád bízhatjuk, hogy várjuk a te áldásaidat benne. Kérlek, hogy te indítsd a mi csöndben elmondott imádságainkat is most ebben a percben. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.